Köszöntöm örömben Alá László testvért, és nagyon szépen adját, amit hozott nekünk.
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és én pedig továbbadom a szót most Tóth Józsi testvéremnek. Hallgassátok őt először.
Köszöntök én is. Régóta készülök arra, hogy megosztom veletek egy személyes tapasztalatomat, és egyúttal a köszönetemet is. Tudjátok, hogy én februárban átestem egy viszonylag komoly műtéten. Sokáig készültem arra, hogy ezt a műtétet elkerüljem. Tudomásul kellett, hogy vegyem, hogy nem tudom elkerülni. Ami ebben tekintetben nagyon sok személyes tapasztalatom is született, de amit most meg akarok veletek osztani, az az, hogy amikor a műtét után fölébredtem, akkor kézzelfogható élményem volt, hogy a gyülekezet imádkozik értem. Ez egy nagyon eddig számomra ismeretlen tudat, vagy tapasztalat volt. Hát ez egy olyan furcsa dolog, nem? Hogy valakiért imádkozunk, aki tőlünk térben messze van, és fogalmunk sincs arról, hogy vele most konkrétan mi történik. Csak tudjuk, hogy bajban van, tudjuk, hogy problémája van, imádkozunk érte, és valahol itt véget is ér a történet, nem? Rendszeresen imádkozunk érte, és én most vissza szeretném nektek jelezni, hogy hihetetlen bizonyossággal lehetett érezni a gyülekezetnek a együttes imádságát. Annak ellenére, hogy én konkrétan személy szerint nem is tudtam, hogy kik azok, akik tudják a problémát, nem nagyon beszéltem én erről, volt, aki tudta, volt, aki nem. Nem volt ez, sem titok nem volt, sem pedig nagy dobra verve nem volt. Ez annyira kézzelfogható volt, hogy a szobatársam is érzékelte ezt a fajta, nem is tudom, különleges állapotot, amiben voltam. Azt mondta, hogy ő már az ötödik műtétjén esik át, de még így műtőből megjött embert nem látott, hogy mosolyogtam, nem tudom. Én, mikor felébredtem, onnantól tudom az eseményeket elmondani. Mondta, hogy olyan békésen aludtam ott mellette, és megkérdezte, hogy ezt most én hogy csinálom. Most ez most hogy van? Ő már látott embereket, meg ő is ébredt már fel műtét után, kínlódunk, vergődünk, fájdalmaink vannak, stb. Én pedig olyan, mint aki legmélyebb és legédesebb álmát alussz, amíg fel nem keltem. És erre buzdítanálok benneteket, hogy igenis, ennek van. Számomra kézzelfogható eredménye volt a ti irántam való imádságotok.
Nincs se össze.
Egyes kéretek, csak mindig van egy-két emberem, aki hallgatja az Isten tiszteletet. Most éppen majdnem kiesett, de nem, megvannak. Hát még egyszer szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal Isten és ember közössége témájában szeretnék tartani nektek órát, hiszen azt hiszem, éppen a ma délelőtti tanulmányból is kiderült, hogy a legfontosabb, az üdvösségünk szempontjából legfontosabb, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az Istennel. Amikor utoljára itt jártam, akkor a Szentségtelen Háromságról beszéltem nektek, úgy emlékszem, és annak egyik utolsó igéje volt ez a kijelentés énekek énekében: én az én szerelmesemé vagyok, és ő is engem kíván. Ha figyelmesen és sokszor elolvassuk énekek énekét, én ezt régebben megtettem, most bevallom őszintén, hogy nem mostanában, de nagyon hasznos olvasmány, hiszen egyáltalán nem csak Salamon és Szulamit kapcsolatáról van szó ebben a gyönyörű költeményben, hanem főként a vőlegény egyháza iránti kapcsolatról, és az egyháznak a vőlegény iránti kapcsolatáról. És hogyha megnézzük, ugye három felé lehet osztani a szöveget, vagy a kórus szól, vagy a nő szól, vagy a férfi szól. Itt megosztanak a vélemények, hogy melyik-melyik. Itt nagy valószínűség szerint éppen a férfi mondja ezt. Tehát az Isten mondja. Én az én szerelmesemé vagyok. Ez tényként bizonyította a kereszten. Értünk, odaadta az életét, ennyire szerelmes belénk. És nem erőltettem meg a dolgot, mert Hósiás könyvében is erről beszél. És nagyon sok helyen beszél a Szentírással, hogy az Isten szerelmes belénk. És tudjátok, hogyha valaki valakibe szerelmes, akkor igen hamar elnézi a hibáit, a gyengéit. És igyekszik vele összehangolni a dolgait. De Isten szerelme olyan felénk, hogy ő elnézi a hibáinkat, a gyengéinket, mert bőségesen van. De szeretne abból megszabadítani. És ezért is adta az életét. Elfogad bennünket olyannak, amilyenek vagyunk, de nem szeretné, hogy olyanok maradjunk, amilyenek voltunk tegnap is. Hanem állandóan szeretné, hogyha fejlődnénk és haladnánk előre. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai a tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Olvassuk a 8. fejezet 6. versében. És mellette ez a vízcsepp ábrázolás. Amikor alámerítkeztünk, amikor a hullámsír eltemette a régi énünket, akkor ez a szerelem lobogott bennünk is. Kívántuk az Istennel való közösséget. Ezt a szöveget a nő mondja. Emlékszem rá, hogy még, most már sajnos 20 évvel ezelőtt feleségemmel együtt részleteket mondtuk az énekek énekéből, és akkor én kaptam ezt a szöveget, és olyan lelkesen mondtam, hogy nagyon. Aztán kiderítette valaki, hogy nem jó, mert ezt a nő mondja, és át kellett adnom neki. Persze, hogy átadtam, de olyan jó volt mondani, amikor még én mondhattam. És nem tudom, mennyire emlékeztek az előző ige versre, hogy én az én szerelmesemé vagyok, és ő is vágyódik utánam. Tudjátok, azért bukdácsol a kapcsolatunk az Istennel, mert nem mindig vágyódunk utána. Valahogy megvan, hogy már együtt vagyunk, már együtt élünk, már megvannak úgymond az áldások, a sikerek, de vajon vágyódunk-e utána? János megírja az első levelét, valószínű, hogy Jelenések könyve után nem sokkal, vagy előtte, nem tudunk róla, hogy korábban írt volna valamit. Tehát már jó sok évtizedet megélt a keresztény egyház, sok mindenen keresztül ment János is a testvéreivel együtt, ugye efézusi vén volt, amikor Domitianus császár megfürözti forró olajban, és miután nem tudta elvenni az életét, még a forró olaj sem, akkor száműzi Pátmosz szigetére. Nyilván ez a hagyomány, a forró olaj, a bibliai tény az a Pátmosz szigete, hiszen Jelenések könyvét ezzel kezdi. És mi maradt az otthoniakkal? Milyen küzdelmeik voltak? Azon kívül, hogy üldözték őket, azon kívül, hogy mindenféle baj érte őket, de mi volt a legnagyobb veszély, ami fenyegette őket? Hogy elfelejtik, hogy mennyire szereti őket Jézus. Hogy belefeledkeznek abba, hogy nekik most aztán teljesíteni kell, és nekik most igazán kell élni, mert most elvitték a presbiterüket is, most mi lesz velük? És mi van akkor, hogyha olyan emberrel találkoznak, aki már teljesen a sátán befolyása alatt van? Ilyen témákról ír a levél, bizonyára emlékeztek rá, hogy kik a sátán fiai, és kik a Jézus fiai. De ez az első 4 vers, ez valami fantasztikus. Ez a felütés ennek a levélnek, amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. Igen, János apostol fogta a kezét Jézusnak, a keblére hajtotta a fejét, amikor az utolsó vacsora termében egymás mellett feküdtek. Ő megtapasztalta Jézus szeretetét és közelségét. Szoktuk mondani, hogy János apostol a szeretet apostola. Azért nem mindig volt az. Nem? Volt egy alkalom, amikor tüzet kértek alá, úgy, ahogy Illés is tette, ugye? Meg hát azért kérték az anyjukat, hogy szerezzen egy kis protekciót. Nem mindig az a szelíd és szeretetteljes ember volt János, hiszen Jézus Boanergész fiainak nevezte el őket. De ezt tudta velük tenni az Isten szeretete, hogy ő benne is micsoda vágyódás van most is, hogy átadja ezt a tapasztalatot. És az élet megjelent. És láttuk, és tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Az előző igeversben figyelitek? Az élet jelent meg. Hát ki ez az élet? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus Krisztus megjelent. Megjelent közöttünk. Tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Ki jelent meg nekünk? Jézus. Mi jelent meg nekünk az örök élet? Hát akkor nem mi, ki jelent meg nekünk? Jézus az örök élet. Vannak adventisták, akik azt tanítják, aminek bibliai alapja nincs, hogy az utolsó nemzedékben az a maradék lesz az egyetlen igazi a nemzedékek után, mert ugyanazt a győzelmet eléri, mint ami győzelmet elért Jézus Krisztus. Nem a bűntelen tökéletesség a feltétele az örök életnek, hanem a Krisztussal való közösség, aminek a gyümölcse lesz az engedelmesség. És ezt a tételt nem szabad megfordítanunk, mert akkor nagyon nagy bajba kerülhetünk. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Amíg valakik a bűntelen tökéletességre törekednek, nem a lazaságra szeretnék bátorítani senkit. És nem azért fogalmazom meg ezeket a dolgokat, mert itt talán könnyebb lesz az életünk, nem ezért. Hanem azért, hogy az értelmetlen, fölösleges önkínzásokat, lelkifurdalásokat tudjuk végleg elengedni és a hátunk mögött hagyni. Isten nem várja el, hogy a vele való közösség nélkül mi képesek legyünk engedelmeskedni, mert soha nem leszünk képesek engedelmeskedni. Isten azt várja el, hogy vele közösségre kerüljünk, ezt a közösséget közvetíti János is a levelében, mert ha vele közösségbe vagyunk, ennek a gyümölcse lesz az engedelmesség. Az igaz Isten iránti szeretetet, ami az indító igényből származik, nem énekek énekét akarom elemezni, bármennyire ez volt a bevezető ige, hanem ezt a vágyódást, hogy születik meg a szívünkben, és hogy tudjuk megtartani ezt a vágyódást, az ébreszti fel és mélyíti el, ha meghitt közelségbe kerülünk, nem csak hogy Istennel, hanem az Isten jellemével. Tehát nem csak, hogy tudjuk, hogy kicsoda az Isten, nem csak ismerjük az igazságot, nem csak tudjuk a tényeket, hanem szeretjük is. Sőt, annyira szeretjük, mint egy szerelmes vágyódik a társa iránt, akivel most még nincs meg az a szoros kapcsolata, mert éppen távolba van, elutazott valahova. Ezt a szeretetet hogyan, miképpen tudjuk? Ha jellemét megismertük. Ne felejtsük el, a Tesszaloniki második levél, második fejezet, 10. versében azt mondja Pál apostol, hogy azok vesznek el, akiknél nem volt meg az igazságnak szeretete az ő üdvösségükre. Nem volt meg az igazság szeretete, azaz elfogadták az igazságot. Csak nem szerették. Nem vágyódtak utána. A Biblia az az elsődleges közvetítő, amelyet Isten a jelleme felfedésére választott. Tehát már is megvan valamilyen támpontunk, mert hogyha a Bibliát olvasva, és egyre jobban megértve a tanításait, nem csak úgymond az igazságokat, nem csak a proféciákat, nem csak a, nem tudom, miket ismerünk meg belőle, hanem megismerjük az Isten jellemét. Egyre mélyebben. Megismerjük az Isten indítékait, amit felénk gyakorol. És megismerjük, hogy ő mennyire gyűlöli a gonoszt, és ezért akar megszabadítani bennünket a bűntől. Akkor jobban megismerjük a jellemét. És Isten összeköttetésben kíván lenni velünk, mert azt akarja, hogy ismerjük meg őt. Másfelől azt is akarja, hogy nyissuk meg neki a szívünket teljes és őszinte nyíltsággal. Azért gondoljatok bele, ha valakinek nincs ideje olvasni a Bibliát, esetleg jó esetben szombaton előveszi, de már nem kell elővenni sem, mert még én is kivetítem nektek, akkor minek? Értitek? És akkor utána pedig az a fájdalmunk, hogy nem érzem, nem tapasztalom az Istennel való közösséget. És ha valakinek nincs ima élete, csak akkor, amikor bajban van. Vagy eszembe jut egy másik történet, két példázat. A tíz szűz példázata, meg a hegyi beszéd végén, amit mondott Jézus példázatot, hogy kikkel lesz nagyon nagy baj van. Emlékeztek? A hegyi beszéddel kezdem. Uram, nem a te nevedben tettünk nagy dolgokat? Nem tettünk csodákat? És azt mondja, hogy távozzatok tőlem, gonosztevők, mert sohasem ismertelek titeket. És a Bibliában tudjátok, a sohasem ismertelek, maga az ismertelek kifejezés, az nem csak egy elméleti ismeretet, hanem egy egyé válást jelent. Ezért mondja az elején mindjárt, hogy Ádám ismerte az ő feleségét. Nem volt közösségem veletek. De hogy nem ismerte Jézus, mindenkit ismer. Nem volt közösségem veletek. És az öt balga szűznek mit mond a 25. fejezet 12. versében? Majdnem ugyanezt. Nem ismerlek titeket. És ezért nem. És tudjuk, hogy ott a Szentlélek olajáról van szó. Hogy tudjuk megőrizni az Isten szeretetét, amit átéreztünk akkor, amikor átadtuk az életünket neki? Hogy létezik kapcsolat. Létezik ima élet, amiről Józsi is említést tett. Nem csak ilyen rendkívüli helyzetekben, hanem úgymond békeidőben is. Amikor tudunk egymásért imádkozni, amikor tudjuk és hiszünk abban, hogy Isten meg fogja adni a segítséget. Korintusi második levél, 3. fejezet 18. versében. Gyönyörű ez az ige. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tudjátok, ha valaki szeret valakit, és az illető meg még nem tudja annyira szeretni, de érzi, hogy milyen értékes az a másik, és akarja szeretni, ezt nem lehet behipnotizálni magunknak. Ez nem megy. Lehet, hogy én kiváltságosan szerencsés ember vagyok, de mondjuk nálam az volt a helyzet, hogy én előbb lettem szerelmes a feleségemben, mint ő. Majdnem úgy ráakaszkodtam, hogy utólag ezt említette. De nem én erőszakoltam ki, hogy aztán ő is bízzon bennem. Először próbálkoztam, de azokkal mind felsültem, azokkal a taktikákkal, hogy majd. Amikor rájöttem, hogy hát sokkal egyszerűbb, ha önmagamat adom, és nem hazudozok előtte, és nem nagyzolok, és nem, akkor egyszer csak ő is megszületett. Igen, nem mindig sikerül egyformán, a Jóisten kiformálta, és kialakult. Nyilván egy földi szerelem soha nem hasonlítható ahhoz a kapcsolathoz, mint az Isten és az egyháza között. Hiszen az az igazi tartós kapcsolat, az az igazi örökké valóságon áttartó kapcsolat, és így tud egy földi kapcsolat is igazán megszentelődni, és igazán az útján járni. Emlékeztek a Prédikátor könyvében, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. Lepel borul a szívükre. Ez a harmadik fejezetben már nem akartam felidézni, emlékeztek rá, hogy itt pont arról volt, hogy az Úr dicsőségét azért nem látják a zsidók, mert lepel van a szemük előtt. Említi a mózesi történetet, amikor kérték Mózes, hogy lepelt rakjon a szemük elé, illetve az ő szem elé. Lepel borult a szívükre, ezért nem ismerik fel, és a lepel az Úr dicsőségét fedi el. Nem bírták látni az Isten dicsőségét a Mózes arcán, a mulandónak arcán, mert lepel borult. És mit mond? A lepel az Úr dicsőségét fedi el, ami az Isten jellemének bibliai kifejezése. Megint nem említem fel a történetet, bizonyára ismeritek a Mózes második könyve 33. 34. fejezetének a tanítását. Az Isten dicsősége maga a megváltó szeretet. Maga az értünk, helyettünk vállalt áldozati halál. Pál kulcsgondolata az, hogy a lepel csakis Krisztusban tűnik el. Milyen érdekes, hogy az újszövetségi Szentírásban 216-szor, nem én számoltam meg, Szilvási József volt az, 216-szor szerepel az, hogy az Úrban élünk, vagy az Úr él bennünk, vagy Krisztussal együtt vagyunk. Tehát ezt a közösséget 216-szor olvassuk az újszövetségben, ebből 164-szer Pál leveleiben. Akkor ennek kell, hogy legyen fontossága. Ennek kell, hogy legyen fontossága, ami nekünk elengedhetetlenül fontos. A második korintusi levél 4. fejezet 6. versében azt mondja, mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Ezt a szerelmet egyedül Isten tudja bennünk felébreszteni. Hogy ebből egy folyamatos vágyódás legyen Krisztus után. Egyébként Jézus második eljövetelét váró adventisták, ha sokkal inkább koncentrálnának erre a vágyódásra, hogy ez szülessen meg a szívükben, és nem is annyira, hogy mikor jön el Jézus, hogyan jön el, milyen körülmények lesznek, ki lesz a fenevad, és ha nem ezekkel foglalkozunk, hanem az Isten szeretetével foglalkozunk, akkor sokkal zökkenőmentesebb lenne az életünk. Egy felszabadult, időnként mosolyogni tudó, boldog keresztényre hamarabb felnéznek az emberek, mint az önmagukat marcangoló, ünnepélyes, komoly, nevetni képtelen keresztényekre. Akik magukban sem biztosak, de a másiknál még inkább látják, hogy milyen elveszett ember. Krisztus gyújtja meg a világosságot, aki dicsőségének ragyogása és lényegének képmása, olvasom a zsidókhoz írt levél 1. fejezet 3. versében, ez a Tamás, mit mondtam, Simon Tamás László fordítása, amit említettem kint a szombatiskolán, a dicsőségének ragyogása. Ugye a Károly így fordítja, hogy visszatükröződése. Ez nem egészen pontosan, sőt egészen nem pontosan fejezi ki. A visszatükröződés az az, hogy például teli hold van, hamarosan az lesz, és akkor teljesen fényes még a sötét égbolt is, ugye? Az visszatükröződés, hiszen a holdnak nincs saját fénye. Tehát ami fényt látunk, az csak a napból érkezik. A kisugárzása, a fény kisugárzása az a napnak van. Szeretném ismételten megjegyezni, hogy nehogy azt a hírt vigyétek el, hogy Olá Laci azt tanította, hogy Isten a nap. Tehát ez nem így van. De talán értitek, mit akarok mondani. Jézusból sugárzott ki az Isten jelleme. Ő az Isten jellemének a kisugárzása. Csupán egyetlen módon tüntethető el a sötétség leple. Annak szemlélése által, amit Isten önmagáról Krisztusban feltárt. Elengedhetetlen, hogy szinte folyamatosan gondolkodjunk Isten szeretetéről. És ez újabb és újabb támasztékot, szempontokat, eszközöket, gondolatokat kapjunk, hogy rendszeresen tanulmányozzuk a Szentírást. Nem csak olvassuk. Sokkal könnyebb olvasnom most Bécz kapitány könyvét, azt kaptam meg születésnapomra. A Bibliát egy kicsit nehezebb. A kapitánnyal annyi minden történt, hogy élvezett olvasni. De meg kell küzdenünk ezért, hogy valóban, tehát nem olyan, hogy egy parancsra kell tenni, de hogy valóban ott legyen a kezünkben a Biblia gondolata is, és minél inkább táruljon fel előttünk az Isten jelleme, és vissza fog hatni ránk. Egyre jobban kezd majd csiszolni, formálni bennünket, ahogy írta a Korintusi II. Levél 3. fejezetében, hogy egyre inkább kezd belülünk is kisugározni az Isten szeretete. János 1. levelében az 1. fejezet 6-tól 9. versét folytatom tulajdonképpen az olvasását. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Tehát ez egyértelmű. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga is világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Na álljon meg a menet! Ha közösség van Jézussal, akkor milyen bűntől kell, hogy megtisztítson? Mert egyesek azt mondják, ha igazi közösségben vagyunk Jézussal, akkor már nem követhetünk el bűnt. Itt látjuk, hogy mennyire nem igaz. Ha valaki közösségben van Jézussal, akkor igen, pontszerűen elkövethet bűnt. De nem marad abban. Meg kell majd különböztetnünk a kétféle megfogalmazását a bűnnek János levelében, amit a magyar nyelv sajnos nem ad vissza. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magukat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Amikor Jézus Krisztus nekünk csak példaképünk, és elfeledkezünk arról, hogy legalább olyan mértékig megváltónk is, akkor hajlamosak lehetünk arra, hogy ha Jézus nekünk követnünk kell, már pedig ezt előírja az ige, akkor ő, hogy követhető legyen, ugyanebben a bűnrehajló természetben kellett, hogy megszülessen. Csak hogy a bűnrehajló természet bűn. Akkor is, ha nem csináltunk semmit. Erről az ige világosan szól, hiszen Dávid mondja a Zsoltárban, én bűnben születtem, és bűnben melengetett az anyám. Igen, felizgatta nagyon a keresztényeket Szent Ágostonnak a kijelentése, amikor azt mondta, Ádám bűnét az Isten örökítette tovább az emberekre, és beszámítja az embereknek Ádám bűnét. Ez így nem igaz. Ádám, amikor elkövette a bűnt, elszakadt Istentől. És az utódai ezt az Istentől elszakadt állapotot örökölték. És ez az Istentől elszakadt állapot bűn. Jézus a hegyi beszédben bizonygatja nekünk, hogy nem csak az a bűn, amit már elkövetünk. Emlékeztek rá? Aki gonosz kívánság okáért más asszonyra néz, soha nem csalja meg a feleségét. De ilyen gondolata van. Az bűnös. Ha mi semmit nem csinálunk, de el vagyunk szakadva Istentől, akkor bűnösök vagyunk. És a bűnösöknek van szüksége megváltóra. És ezért nem tud az ember önerőből uralomra jutni a bűn felett, mert csak Krisztus képes a bűn felett uralomra jutni. Csak ő képes a velünk való közösséggel uralomra jutni. Ha megvalljuk bűneinket, megvalljuk a bűneinket, akik közösségben vagyunk Krisztussal, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. János aztán az első levele, a második fejezetében ezt mondja, én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Figyelitek, egész bőbeszédűen tárgyalja az első fejezet végén, hogy mit jelent a Krisztussal való közösség, és mit jelent annak a hiánya. Itt már csak egy rövid kijelentés, azért írom mindezt, hogy ne vétkezzetek. És tehát nem kezd el magyarázni, ha vétkeztek, akkor már megint nem tanultátok meg a leckét. Ha vétkezt, nem, azt mondja, és ha mégis vétkeztek, akkor van szószólónk. De nézzük meg az 5.-6. verset. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye. És ő benne nincsen bűn. Nem csak azért nincsen bűn, mert hogy nem követett el bűnt, hanem azért, mert Jézus Krisztus fogantatásától kezdve soha nem szakadt meg az atyával való kapcsolata. Neki nem kellett megszerezni az atyával való kapcsolatát. Ne tévesszen meg minket, hogy a 12 éves Jézus a templomban Lukács szerint akkor döbben rá teljes mértékben a tudatával, hogy ő az atya küldötte, hiszen ott nevezi először az Istent atyának. Nyilván neki ugyanúgy kellett fejlődnie, mint bármely kisgyermeknek. A 4000 éve legyengült emberi bűnös testet vette magára, de a bűn jelenléte nélkül. És ehhez kell ragaszkodnunk, mert az írás is ragaszkodik hozzá. Ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg sem ismerte őt. Hát ezért mondom, hogy itt a görög szöveg lefordítása, ez nagyon nehézkes, mert bármely fordítást olvasta a magyar nyelven, nem adták vissza igazán. Aki önben, ő benne marad, egy sem marad bűnben. Egy sem él a bűnben. Itt egy olyan ige alak van a görög szövegben, amelyik azt mutatja, hogy valaki bűnben él. Ha valaki Krisztusban él és elköveti a bűnt, ha valóban Krisztusban él, és neki fontos a Krisztussal való belső kapcsolat, akkor mit fog tenni, amikor felismerte a bűnt? Azonnal megbánja, és azonnal Krisztushoz fordul. És hogy tekint rá az Isten? Hogy már megint buktál? Már megint? Pedig már mennyit tanítottalak? Nem. Úgy tekint rá, mintha soha nem vétkezett volna. Ránéz a bűnösre a mennyei atya, és Krisztust látja a bűnösben. Ez történik vele. Aki ő benne marad, egy sem élhet a bűnben. Aki bűnben él, egy sem látta meg őt, sem meg sem ismerte őt. Egyébként Ellen Goldwhite az apostolok története átalakult életfejezetéből idézek. Figyeljétek meg, hogy mennyire ugyanezt írja. János azt tanította, hogy a keresztény legyen tiszta szívű, és éljen új életet. Soha se elégedje meg üres hitvallomással, miként Isten szent, azaz tökéletes, mint Isten, az elesett ember legyen szent, azaz tökéletes, emberi mi voltában. Életünk megszentelődését, azaz tökéletességét úgy érhetjük el, ha kiéljük a szeretet alapelvét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. János 4. fejezet 16. verse. Az élet szentség nem egy pillanat, egy óra és egy nap, hanem egy egész élet munkája. Nem a boldog elragadtatás érzete által érjük el, hanem annak eredménye, hogy állandóan meghalunk a bűnnek, és élünk Krisztusnak. Állandóan meghalni a bűnnek. Ez ismétlődő dolog sajnos az életünkben, mert nem vagyunk képesek bűn nélkül megállni. De élünk Krisztusnak. Ameddig Sátán uralkodik, énünket meg kell aláznunk, folytogató bűneinket le kell győznünk. Amíg életünk tart, nincs megállás, nincs olyan magaslat, melyre feljutva elmondhatnánk, teljesen célhoz értem. Tehát a kegyelem idő lejárta sem lehet egy ilyen időpont, hogy akkor már elértük. Akkor is az Istentől való közösségünktől, és az énünkkel szembeni küzdelmünktől függ, hogy győztesek vagyunk, vagy nem. Egyébként a Galata levélben milyen világosan mondja ezt Pál apostol. Akik a Krisztuséi, azok megfeszítették a testet úgy indulataival, mint kívánságaival együtt. Aztán a zsidókhoz itt levél 6. fejezetében van egy ilyen furcsa kijelentés, hogy nem újulhatnak meg. Emlékeztek erre a dologra? Hogy akik részesültek a Szentlélekben, meglátták a jövendő világ erőit, megtapasztalták. Dávid megtapasztalta? Igen. És elbukott? De még mekkorát? Ott azt mondja, hogy nem újulhatnak meg, mint akik önmaguknak feszítik meg Krisztust. A Galata levéllel, ha összevetjük, akkor érthetjük csak meg ezt az igét, hogy mit jelent. Amikor én nem feszítem meg az énemet, akkor mit csinálok? Krisztust feszítem meg ismét. Meg kell feszíteni ismét Krisztust ahhoz, hogy megszabadítson? Ő neki egyetlen egyszer kellett csak meghalnia, de akkor teljesen. És ezzel szabadított. Nincs szükség még egyszer az ő áldozatára. Ha az énemet nem feszítem meg, akkor nem uralkodhat az Isten szent lelke a trónon. Erről szól ez az állapot, és ez az ige. Az életszentség, életfogyig tartó engedelmesség eredménye. Egyetlen apostol, egyetlen prófita sem állította, hogy teljesen bűntelen. Emberek, akik Isten közvetlen közelében éltek, akik inkább feláldozták életüket, mint sem tudatos bűnt kövessenek el. Emberek, akiket Isten mennyei világossággal és erővel tüntetett ki. Valamennyien beismerték természetük bűnös voltát. Szeretném felhívni a figyelmet, amiről az előbb beszéltem, próbáltam magyarázni, amit én megértettem ebből. Hogy az a született természet, amire Dávid azt mondja, bocsánat, igen, Dávid mondja, hogy én bűnben születtem. Ez bűnös. A természet bűnös voltam. És ezért nem lehetett ez a természet egy az egyben Jézus tulajdona. Nem bíztak a testben, nem állították, hogy igazak, szentek, hanem egyes egyedül Krisztus érdemeire, igazságosságára támaszkodtak. Egyébként nem csak az apostolok történetében olvasunk erről a szemelvényekben, több helyen is, most a 3. kötetnek a 2. harmadában találtam egy csomó kijelentést erről. De hogyha a nagy küzdelemből az újkori ébredések fejezetet ismét elolvassátok, tanulmányozzátok, meglátjátok, ugyanezt mondja Ellen White, árnyalva, részletezve. János első levél, 3. fejezet, 9. verse, a Magyar Bibliatársulat új fordításából olvasom, tehát a Calvin kiadó bibliájából, mert ez nagyon érdekes. Aki az Istentől született, ez első gondolat, az nem cselekszik bűnt folyamatosan, erről már beszéltünk, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet folyamatosan, mert az Istentől született. Tudjátok, mi az a kiazmus, kiasztikus szerkezet? A Bibliában nagyon sokszor találkozunk vele, itt is azért szedtem így szét a szöveget. Hogy A, A1, B1, C, B2, A2. Hogyha a rímeket venném, ugye gondolatrímek vannak a héber gondolkodásban. Aki Istentől született, az első gondolat, és az ötödik, mert Istentől született. A második és negyedik, az nem cselekszik bűnt, és nem vétkezhet. És a lényege van megfogalmazva, nem úgy, mint az európai gondolkodásban, hogy az aranymetszésnél, hanem középen. Mert az ő magja van benne. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem csak, hogy az Isten közösségére hívja fel a figyelmet, az Isten közössége és a mag, hogy jönnek ezek képbe egymással? Hát az ige, az Isten magva, nem? Hát az Isten Krisztus maga az ige. Tehát Krisztus úgy élhet a szívünkben, hogy az ő magva, az ige, ott van a szívünkben. És emiatt nem maradhatunk meg a bűnben. Emiatt tud szabadítani bennünket. Példabeszédek könyve 24. fejezet 16. versének az első fele lehet, hogy meg is ütköztető egy kicsit. Mert ha hétszer elesik is, az igaz. Ugyan felkél azért. Ó, álljon meg a mered. Igaz és hétszer elesik? Ez nem mindenkinek a gondolkodásával fér össze, nem? Hát ha igaz, akkor nem esik el, nem? Azt mondja, hétszer elesik az igaz, ugyan felkél azért, az istentelenek pedig csak egy nyavajával is elvesznek. Na, nesze nektek, akik más vallásúak vagytok, netán ateisták vagytok, végetek van, istentelenek vagytok. Vigyázzat! A Bibliában az istentelen az nem a tudatlant és nem a pogányt jelenti. Az istentelen azt jelenti, mikor valaki már megtapasztalta az Isten szeretetét, ott élt a szívében az Isten, és megtagadja. A Szentlélek elmi bűn állapotában van. Az az istentelen. Kérem, ne felejtsük el, hogy az Istent nem ismerő embereket, Római Levél másik fejezetét idézem szabadon, akik a lelkiismeretükre képesek hallgatni, azokat törvény megtartó zsidók elé helyezi Pál apostol. Így van? Mert a lelkiismeretük alapján lesznek megítélve. Mert bennük is ott van az Isten magva, csak ők nem is tudnak róla. Mert a lelkiismeretet a bűneset után azonnal adta az embernek az Isten. Tudta, hogy mennyire el fogja csavarni a fejüket a sátán. Mindenkiben ott van. De az, aki már megszabadult ettől, megtapasztalta Isten szeretetét, és most belülről elutasítja, az egyetlen nyavaja miatt is elveszett. A Szentlélek elleni bűn az nem feltétlenül Isten fiának a megfeszítését jelenti. Ezt is mondja Jézus, amikor beszél erről a Máté 12. fejezetében. Emlékeztek rá? Hogy az ember fia ellen elkövetett vétek is megbocsátatik. De a Szentlélek elleni bűn az nem tud megbocsátatni. Mert az a végleges szakítás jelenti az Istennel. Valakinek megszakadt a kapcsolata, akkor megszomorította a Szent Lelket, de nem küldte el. És Szentlélek tovább tud küzdeni. Ott van az a római százados, akivel én szeretnék találkozni, illetve nem szeretnék, akivel találkozni fogok hitem szerint, inkább így fogalmazok, és majd kezet fogok vele. Persze csak azután, miután Jézus átölelt. Emlékeztek, hogy Pilátus mennyit vacakolt azzal, hogy most mi legyen? Elítélje, ne ítélje, elküldi Heródeshez, onnan visszaküldi. Nem tud megszabadulni Jézustól és az egész problémától. Tudja, hogy igaz. De most mit csinálja? Kint meg fenyegetik a zsidók, majd biztos a császár küldi a sejem zsinót, hogyha most nem ítélje el. Most mit csinálja? Már nem tud eszébe jutni semmi. Fogja és megostoroztatja Jézust, és kiállítja a lépcső tetejére, és azt mondja, hogy ecce homo, emlékeztek rá, imbol az ember. Nem találok benne bűnt, ezt is mondja. Döbbenetes. A százados, aki ott állt majd később a keresztnél, ő volt a kivégző osztag parancsnoka. Kapta Pilátustól kihallgatás közben az utasítás, hogy ostorozd meg. Szépen fölhúzták a kezénél fogva egy cölöpre, úgyhogy a lába alig érte a földet. Két oldalról két katona, tudjátok, ostorszíjak rajta, csontok, fémdarabok, és tarkótól combig mindent leszettek róla. 40 ostorítés. Az rengeteg. És kiállítja az emberekére, hogy egyszer homo. Aztán még jön sok minden, a felesége üzen neki, és a többi. Nem tud megmenekülni Pilátus, legalábbis saját maga szerint. Mossa kezeit, Beül a gabatába, az ítélőszékbe, ez nagyon komoly dolog volt, római jog előírta, akire kimondják a halálos ítéletet, azt 40-szer meg kell ostorozni a keresztrefeszítés előtt. Ez a száldos elfelejtette, hogy ez elég ostorozta meg. Szándékosan nem akar tudni róla. Még egyszer megostorozza Jézust. Kétszer ostorozza meg, hát nem gaz ember? Bizonyára nagyon gyűlölte a zsidókat. És amikor lejátszódik a szem előtt az egész esemény, amit a kereszten történik, alig értett ez a százados valamit Jézusból és az egészből. Alig értett belőle valamit. Csak amikor hallja a szavakat, hogy a megfeszítőért imádkozik, mikor a legnagyobb fizikai szenvedést szenvedi el Jézus a kereszten, és imádkozik, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. De hallja, hogy hogy beszél a Latorral, hallja, hogy hogy beszél az anyjával, Jánossal, és aztán utána mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És utána azt mondja, hogy elvégeztetett, és beteljesedett. És atyám, a te kezedbe teszem le az életemet. És meghal. A római százados egész lelkében megrendülve kijelenti a néma csöndben, hogy ez valóban Isten fia volt. Ő nem istentelen volt. Az ő magja van benne. Óhatatlanul elén kerülhet, engedjétek meg, hogy ezt a rövid példázatot felolvassam, a magától növekvő gabonamag példázatát. Márk evangéliuma 4. fejezetében olvasom a 26. verstől. És mondom, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel éjjel és nappal, a mag kihajt és felnő, ő maga sem tudja, hogy miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarrót eresztre áll, mert az aratás elérkezett. És Krisztus példázatai című gyűjteményben megtaláljuk Ellen White magyarázatát ezzel a példázattal kapcsolatban. Figyeljük meg a műfajt, mert példázatot magyaráz példázattal. A mondani valót kell megérteni, az üzenetet, és nem szabad apró pénzre váltani minden egyes kijelentést, sem a Bibliában, sem Ellen White írásában. Ez a helyes hermeneutikai magatartás. Mi az üzenete ennek? Az, hogy az ember a magvető. Az ember dolga, hogy elvesse a magot. Ti, akik közben kertészkedtek, vagy akár csak otthon növényekkel foglalkoztok, azt szoktátok csinálni, mikor végre kicsirázik a növény, és már kéne, hogy nagyobb legyen, akkor egy kis csipesszel, egy kicsit húzigatjátok, hogy hát a nagyobb lesz. Szokás ezt csinálni? Nem tudom, én nem vagyok annyira, hogy városi gyerek vagyok, de azt hiszem, hogy ez nem működik, ugye? Tehát az, hogy gyökeret hajt, hogy nő, hogy mi lesz, hát az Isten ajándéka, nem? A magvetőnek feladata, hogy előtte művelje meg a földet. A bűnbánat mélyszántásával szántsa föl. Legyen tartalom abban a földben. De az esőt, a napfényt, az Isten adja. Az Isten kódolta be abba magba, hogy a magból, a búzaszemből búza legyen. Érdekes, hogy búzaszemből még soha nem lett tárpa. Az Isten teszi. És utána tudjátok, a magvető példázatát ezt mondja el előtte, hogy de érdekes, hogy Ellen White is rámutat erre, hogy az aratás az nem a magvető dolga. Az arató az Krisztus. Mert ő tudja, hogy mikor jött el az ideje az aratásnak. A magvető satszolhat. Mert tudja, hogy körülbelül eddigre beér a múza. De hogy mikor történik az aratás. Ja, és minek is a jelképe az aratás? Ja, Jézus második eljövetelének. Ugye néhány adventist egész pontosan tudja, hogy mikor fog visszajönni Jézus. Ezt már párszor tudták itt a 150 év alatt. Akkor ennyit foglalkozunk az idővel. Hagyjuk az Istenre. Az arató tudja, hogy mikor érett meg az a gabona. Az arató tudja, hogy mikor kell learatni. A mag kicsirázása a lelki élet kezdetét ábrázolja. A növény növekedése pedig a keresztény növekedés csodálatosan szép példája. Ahogy a természet mutatja, úgy van a kegyelem világában is. Fejlődés nélkül nincs élet. Ez döbbenetesen ez a mondat. Mert a kereszténységet ábrázolja, ha nem fejlődtünk kereszténységben, akkor hogy hívják azt a keresztényt? Halott. Itt azért szeretnék közbeékelni egy gondolatot. Ha mi valóban egyre közelebb vagyunk Krisztushoz, ha valóban egyre folyamatosabb a vele velő kapcsolat, és egyre őszintébb, ahogy Dzsida Jenő fogalmazza versében, emlékeztek rá, hogy én sok éjszaka láttalak már, én hallgattalak is számtalanszor, én tudom, hogy egyszerű voltál. Gyönyörű az a vers. Tehát amikor valóban bennünk él Krisztus, és ott látjuk közel az ő jellemét, mert tanulmányozzuk, olvassuk az igét, ima életünk van, annál nyavajásabbnak látjuk saját magunkat, nem? És nem látjuk igazán a fejlődést. Nézzétek csak meg a kecskék juhok példázatát. Mikor a juhok felé fordul, és azt mondja, hogy éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, mit mondanak ezek az emberek? Mikor, Uram? Tehát nem így kell értenünk ezt a vizsgát, hanem úgy, hogy úrvacsorától úrvacsoráig vajon fejlődtem-e? Hogy vannak-e olyan bűnök, amikről tudom, hogy bűnök, de valami miatt nem hagytam el? Vannak-e olyan dolgok, amiket éppen a kereszténységem palástjával akarom eltüntetni a szemek elől? Én beszélek neki itt a józanságról, beszélek, de valamikor nagy rabja voltam az italnak, de azért dugiba. Nem csinálom, nehogy elhiggyétek, csak pont. Szóval értitek, hogy mit akarok mondani. Tehát annál visszataszítóbb nincs, mint egy képutató keresztény. És ő gondolja azt, hogy most már csúcson vagyok. Fejlődés nélkül nincs élet. A növény vagy fejlődik, vagy meghal. A keresztény életben való növekedés épp oly csendes, észrevétlen, de állandó, mint a növény növekedése. Lelki életünk tökéletes lehet a fejlődés minden szakaszában. Tessék, bibliai tökéletesség. Ellen Goldwhite írja. Mikor? Amikor jön vissza Jézus, addigra leszünk, a kegyelem idő lejártára leszünk tökéletesek, addig nem. Szó sincs róla. A fejlődés minden szakaszában tökéletes lehet az ember. És ha Isten szándéka valóra válik bennünk, akkor állandóan előre haladunk. A megszentelődés az egész élet munkája. Ugyanebből a fejezetből hadd idézek még. Ha befogadod Krisztus lelkét, az önzetlen szeretet és másokért való szolgálat lelkét, magad is növekszel és gyümölcsöt teremsz. A lélek ajándékai beérnek jellemedben. Hited nő, meggyőződésed elmélyül, szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban tükrözött Krisztust mindenben, ami tiszta, nemes és szép. Ki idézi elő a mag csirázását? Ki idézi elő, hogy a magból szár szökkenjen? Az angol eredeti szövegben így szól a Krisztus példázataiban a fejezet. És ki idézi elő, hogy előbb-utóbb levelet hajtson, aztán előkerül a kalász kezdemény, megjelennek a magok a kalászban, és beérik a gabona. Ki idézi elő, hogy akkor elszárad már a szár, nincs több tápanyagfelvétel, mert a nap érleli a gabona szemeket. Ki idézi ezt elő? Akkor hogy lehet, hogy egyeseknek sietetni akarják az ő megszentelődésüket? Hogy lehet, hogy időre akarják befejezni? Tudjátok, mikor van itt az idő? Most ebben a pillanatban. Miért? Mennyi idő kell ahhoz, hogy Krisztussal közösségbe kerüljünk? Milyen előfeltételei vannak? Mit kell még nekünk letornáznunk, vagy lefutnunk, vagy mit kell csinálni? És ha mi folyamatosan keressük Krisztust, ha mi naponta kérjük a Szentlélek jelenlétét, és ha buktunk, azonnal fordulunk vissza hozzá. És nem azon rágódunk, hogy már megint mit csinált, hanem akkor tudjunk róla, hogy levette rólunk a bűnünk terhét, levette árnokságainkat, azonnal tökéletesek vagyunk. Máté 24. fejezetében, amikor Jézus elmondja az utolsó idők jeleit, mi a két hangsúlyos kijelentése? 42. vers, vigyázzatok! 44. vers, legyetek készen. A többi az kísérő szöveg. Ez volt a lényeg. Vigyázzatok, legyetek készen. És János evangélium a búcsú beszédei a 14. fejezettől nem ott kezdődik, már előbb kezdődik, de hát onnan szoktuk mondani. Amikor beszél a második eljövetelű Jézus, mit mond? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Higgyetek abban, hogyha az én magam bennetek van, és mégis összefutott minden ellenetek, és nagyon sok hibát követtetek el, akkor is van kiút. És akkor is van szabadulás. Erre a hitre van szükségünk, amit táplálni kell. Erre a szerelemre van szükségünk, amit táplálni kell. Ez a mi részünk, amit megtegyünk. A többit az Isten elvégzi. Adná jó Isten, hogy így tudjuk megérteni, amit mond János ebben a levelében. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És Filippi levélben, meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Amen. Kérlek benneteket, hogy álljunk fel imádsághoz. Istenünk, édesatyánk, szívünk mélyéből köszönjük Jánosnak ezt a levelét, és kérünk ad, hogy amikor van rá lehetőségünk, időnk, az egész levelet tovább tanulmányozzuk, és lássuk meg ebben a levélben is a te hatalmas szeretetedet, hogy te mennyire szeretettel szeretnéd magadhoz vonzani a mi szívünket, hogy te mennyire nem erőszakkal akarsz felettünk és bennünk uralkodni, hanem azt vágyod és azt akarod elérni, hogy bennünk is felébredjen ez a vágyódás, és egyre csak növekedjen utánad. Kérünk Istenünk, segíts bennünket, hogy a szabályszerű küzdelem, a keresztény élet, ez ne tegyen bennünket túlzottan kritikussá másokkal szemben, és nem másokról mondjuk el a véleményünket, hanem tanuljuk meg önmagunkat megfeszíteni időről időre. És tanuljuk meg, hogy nélküled az életünk nem csak, hogy semmit nem ér, de egyenesen bűn. Add jó atyánk, hogy ami bukott és romlott emberi természetünkbe, beengedjünk téged, aki már bizonyítottad, hogy le tudod győzni a legdurvább ellenséget is. Segíts nekünk ilyen felszabadult keresztény életet élnünk, hogy ne csak a jövőben legyen valamiféle vágyakozás az örök élet, hanem már ma mondhassuk el, hogy a mennyei otthonunk az az Éden. Amen. Kis türelmet kérek tőletek, mert itt most a technikát nekem kellene végeznem.
Egyben az érzésül énekeljük el a 150-es ének mind a három verset.
Bocsánatot kérek. Mennyei otthonom Éden, békére vágyom én, csüggető szívemre árom, előled égítél. Mennyei otthonom Éden, szentséges vége hol, e nyugtalan békétlen földből, én behoznám vágyódom. Megpihenem messzinnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki rád az én irgalmasságomat. Amen.